Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. május 16-án sugárzott műsorát. Gál Zoltánnal, a Magyar Szocialista Párt akkori frakció vezetőjével beszélget Tamás Ottó.
Amikor megkértement arra, hogy beszélgessünk politikamentesen, mint a sóhajtott volna egyet, de lehet, hogy én csak képzelődtem. Már-már... meg könnyebbül akkor, ha nem a politikáról kell beszélgetnie?
Most mondhatnám azt, hogy igen, de tulajdonképpen nem ez húzódott meg a sóhaj mögött, hanem azért sóhajtottam, mert inkább ilyen nosztalgikus sóhaj volt, mert tartottam tőle, hogy úgysem arról fog folyni a beszélgetés. Tudnék, az én életemet mostanság annyira átszövi a politika, hogy szinte nincs másról beszélnem. Ezt szégyelve vallom be, de valahogy így áll a dolog, hogy nincs másról beszélnem mostanában. Hogy nem beszélek másról, mint a politikáról. Itt ugye mindjárt felvetődik a család, hogy otthon sem. Be kell vallanom, hogy otthon sem, mert a fiam egy politikai iránt érdeklődő fiatalember, és úgy látszik, hogy a feleségem, akit korábban nem nagyon izgatott a politika, itt ez a felfokozott légkör, ami kialakult az országban, úgy látszik, ő is arra késztette, hogy érdekelje a politika, ebből következően, hogyha hazamegyek, akkor sajnos még ott is folyik a kérdezősködés, hogy volt, mint volt, hogy értékelem, mint értékelem. Most, hogy igazán csak akkor nem foglalkozom politikával, mikor alszom.
No, hát én nekem azért ezt meg kell cáfolnom, mert bejöttem ide, és rögtön a dohányzásról kezdtünk el beszélgetni, bár lehet, hogy ebben sincsen igazam, hiszen például Spanyolországban azt szerint döntik el, hogy ki milyen párthoz tartozik, hogy milyen sört iszik. Önöknél is esetleg a cigaretta márkájától függ az, hogy hogyan gondolkodnak?
Nem erről van szó, egyszerűen arról van szó, hogy én sajnos dohányos ember vagyok, bár nem tartozom igazán úgynevezett nagy dohányosok közé, tehát egy dobozból nekem mindig marad naponta, még zűrös napokon is. De az én kedves barátommal, akivel ilyen többé-kevésbé közös irodahelyiséget használunk, a Katona Béla a frakció helyettes, ő is nagyon nagy dohányos ember, és elég kicsik a szobák ahhoz, hogy sajnos ennek a nyoma meglátszik, hogy mind a ketten dohányzunk, de ami a cigaretta márkáját illeti, én elég régóta igyekszem jobb cigarettákat szívni, tehát a mostanában olvasott valami erős magyarnak titulált szimfóniát nem nagyon kedvelem.
És olyan a családban, ha már az imént szóba hozta a feleségét és a fiát, a felmenők között mindenki mindig politizált, vagy tudtak, elnézést, egy kicsit ironikusan fogalmazok, normális dolgokkal is foglalkozni?
Én vagyok az első igazi értelmiségi a családban. Szüleim fizikai munkások voltak, hát illetőleg azt a pályát járták be, mint amit sokan bejártak az elmúlt 40 év alatt. ilyen kiemelt fizikai dolgozók voltak, már abban az értelemben, hogy kiemelték az 50-es évek elején, és ilyen vállalati tisztviselők lettek. Tehát olyan fajta elvi politikai viták a családban, ami milyen teoretikus jellegű lett volna, ez nem nagyon folyt. Persze folyt politizálás abban az értelemben, hogy hát hogy is mennek a dolgok meg. Meg hát a korábbi, az 50-es évekre azért visszaemlékszem, arról is folyt a szó, hogy mi lesz másnap ebédre, lesz-e egyáltalán ebéd. És hát azt hiszem, hogy ez önmagában is azért egyfajta politizálás, de mondom, ilyen teoretikus beszélgetésekre nem volt mód.
Ön eléggé híres, nevezetes arról, hogy szeret pontosan, röviden, tömören fogalmazni. Vajon volt-e a családban valaki, aki úgy beszélt, hogy megszűrte a szót? Egyáltalán arról folyt-e a beszéd, hogy az ember ne beszéljen fölöslegesen?
Örülök, hogy ilyennek minősített, bevallom, hogy én magam egy kicsit bőbeszédűnek tartom magam. Azt szoktam mondani itt az utóbbi időben, hogy úgy látszik ez a korral együttjáró valami, egyeseknél az idő előre haladtával az egyesek szófukarrá válnak, mások bőbeszédűbbé. Én kicsit ironikusan mondom, de sajnos van tárgy alapja, hogy úgy tűnik, hogy inkább bőbeszédűbbé váltam a korábbiakhoz képest. Nem, mondom, az én családomban nagyon természetes viselkedés volt a jellemző, és ebbe beletartozik azt hiszem az is, hogy úgy Niki mondták mindig, hogy amit gondoltak. Tehát ilyen valami fajta fegyelmező jellegű magatartással nem találkoztam.
Merre volt gyerek? Hova járt iskolába? Kikkel találkozott? Voltak-e olyan tanárai, ismerősei, barátai, akik valamiképpen befolyásolták, meghatározták az életét, vagy legalábbis példát adtak az ön számára, bár ezt a példaképkeresést mostanában nem nagyon szeretjük, hiszen túl sok szó esett arról, hogy mennyi példaképünk van.
Én, ahogy mondani szokták, a pesti flaszteron nőttem fel, itt Angyalföldön, tehát nagyon közel ahhoz a helyhez, ahol beszélgetünk. Elég sokat költöztem a városban, még arra is emlékszem, hogy 44-ben kibombáztak bennünket, de akkor is Angyalföldre jöttem, Angyalföldön belül is költözgettem. Tehát nekem a gyerekkorom, ahogy a nóta mondja, a Váci út és a Lehel út között telt el. A másik meghatározó élményem megint Budapest egy sajátos világához kapcsolódik, és ez a Józsefváros. Gimnazista és egyetemista éveim alatt Józsefvárosban éltem. Sok barátom volt, azt hiszem, aki ismeri Budapestet, meg Budapest ezen kerületeinek lakásviszonyait, az jól tudja, hogy ezek nem azok a környékek, és nem azok a házak, ahol elkülönülnek egymástól az emberek, mint a lakótelepi lakásokban. És hát az osztálytársaim is a környékről verődtek össze. Tehát nagyon nagy ismeretség és baráti köröm volt, mint gyereknek, vagy mint fiatalembernek. De úgy igazán nem tudnék senkit sem mondani, aki különösen hatással volt rám. Hát már ilyen formális hatásokon kívül, hogy imponált, ha valaki, mondjuk az egyik barátom 17-es korában a nadrág zsebébe tartotta a pénzt, és elegánsan tudta kivenni. ezt úgy irigyeltem, meg mondjuk a jó frizuráját, de mondom, ilyen formális, és azt hiszem olyan dolgokon, ami mindenki átmegy, egy ilyen kamasz fiú. Ezeken kívül nem tudnék hirtelen senkit sem mondani, aki mondjuk a jellememet vagy a világnézetemet különös módon befolyásolta volna, vagy meghatározó hatást gyakorolt volna.
Ezek szerint jó kisfiú volt, aki szépen, szabályosan, jó tanulóként haladt előre a maga útján, és aztán annak rendje módja szerint tanult az egyetemen?
Hát ketté választanám a kérdést, mert szóval abban a környezetben, ahol felnőttem, a jó kisfiúkat ilyen úri fiú értelemben nem nagyon kedvelték, és én sem voltam ilyen. Ami a jó tanulást illeti, elég jó tanuló voltam, amiben azt hiszem szerepet játszott, hogy édesanyám az első iskolai éveim első 2-3 esztendőben borzasztóan keményen fogott engem, beleértve a fizikai ráhatást is. És valahogy az kialakult bennem, hogy szerettem úgy elmenni az iskolába, hogy azért ne legyek nagyon ideges. Tehát elég jó tanuló voltam, és abban az értelemben teljesen egyenes volt az utam, hogy mint egy jól tanuló fizikai munkás származású embernek egyenes volt az útja az egyetemre. Tehát elsőre felvettek, és hát ott is viszonylag tisztességesen tanultam, és úgy hozta véletlenül a sors, mert mondom, hát első generációs értelmiségi vagyok, hogy ott az egyetemen az államigazgatás, államjogi tanszékhez csapódtam, mint ilyen demonstrátor, és hát az ottani oktatók, Bér János, Takács Imre professzorok, akkor már most utólag mondom, persze azt akkor meg ezt nem éreztem, hogy tudatosan terelgettek engem, tehát ha úgy tetszik, neveltek, és ők úgy befolyásolták a pályámat is, azt kell mondani, meg az érdeklődésemet. Tehát ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy egyenes volt a pályám.
Mennyire volt racionális ember és gyerek? Például amikor az első komolyabb olvasmányaival találkozott, ezek mennyire mozgatták meg az értelmét, és mennyire a képzeletét? Ugye a bölcsészek azok szeretnek képzelődni, mondják, a jogászok azok talán egy kicsit jobban meggondolják, hogy mire használják a fantáziájukat. Persze ez is általánosítás természetesen.
Azokat a könyveket olvastam gyerekkoromban, melyeket általában olvasnak olvasó gyerekek, tehát indián történetek, ez a kör. És azt is bevallom, bár mai világban ezt talán sokan elhallgatják, hogy rám nagy hatással volt, mint 10-12 éves gyerekre az úgynevezett szovjet irodalom. Különösen, hát ez ugye mai fejjel persze az ember másképp ítéli meg a viszonyokat, de a második világháborús szovjet, nem is tudom minek mondható, irodalom népszerűsítő, vagy szóval nem tudom minősíteni, de hát ugye Oleg Kosevoy, aztán ezek a partizán regények, történetek, nagyon sokat olvastam ilyet, és ezekben hát ugye egy olyan heroikus küzdelem fogalmazódott meg, és annyira egyértelmű volt a jók és a rosszak képe, hogy természetes, hogy egy 10-12 éves ember képzeletét elragadták ezek a történetek. Úgyhogy nekem egy ilyen gyerekek közötti nevem tulajdonképpen az volt, hogy Pajesz. Soha nem volt Pajeszom természetesen, de ez a partizánból eredeztetett. Tudnélik, partizánnak csúfoltak, mert partizánosdit játszottunk éppen ezeknek a könyveknek a hatására, és ebből lett aztán egy ilyen nem tudom én milyen ok miatt pajesz, úgyhogy már mondjam a gúny nevem is, ahogy tetszik az irodalomhoz, az akkori irodalomhoz kapcsolódott.
Egyébként volt önben ilyen partizán hajlam, tehát szerette a saját külön útját járni, vagy inkább csak arról volt szó, hogy megfontolta azt, hogy ha van valamilyen hivatalos vélemény, hogy azt el tudja elfogadni, vagy sem?
Én azt hiszem, olyan alkat vagyok, hogy belőlem a teljesítményt a közösség hozza ki. Tehát, ha én egyedül vagyok, akkor nekem a teljesítményem csökken. Szóval szeretek egyedül lenni, szeretek meditálni, de szóval elbizonytalanodom, hogyha egyedül kell valamit csinálnom. Tehát mindig van bennem, azt hiszem, egy ilyen lehet, hogy félreérthető, de exhibicionizmus. Tehát szeretem mindig megmutatni valakinek, hogy most én mit csinálok, szóval, és hogy az értékelje, és ez egy ilyen spanoltságot, jó értelemben spanoltságot eredményez. Tehát én csak közösségben érzem jól magam, és már abban az értelemben, hogy csak a közösség tud belőlem kihozni teljesítményt. Voltak nekem ilyen tudományos ambícióim, amikor elvégeztem az egyetemet, meg még utána is, ennek keretében kerültem éppen az egyetemi barátaim hatására, például a politikai főiskolára oktatónak, azzal a céllal, hogy én egy tudományos ember leszek, aspiráns is voltam akkor, de akkor, amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy tényleg csak a tudománnyal lehetett volna foglalkozni, akkor nagyon hamar rájöttem, hogy éppen azért, mert megkíván egyfajta magányos teljesítményt, hát különösen ilyen társadalomtudományi jogi témákban, rájöttem, hogy ez nem nekem való. Szóval nem tudom, nem okozott örömet, hogy sok-sok mindent elolvastam, és akkor támad belőle egy gondolatom, és mondjuk esetleg összejött belőle egy valami írás. Nem éreztem igazán jól magam, mindig ilyen kielégítetlenségi állapotban voltam. Úgyhogy amikor aztán módon volt váltani, tehát egy másfajta munkát végezni, akkor nagy örömmel váltottam, és mondom, le kellett számolni azzal, hogy én egy ilyen magányos jellegű munkát végző és ott teljesítő ember leszek.
De vajon nem arról van-e szó, hogy az önmutogatás helyett szerencsésebb lenne azt a szót használni, hogy önkontroll? És ezt azért is kérdezem, mert sokan vannak, akik hajlanak arra, hogy a kelleténél is jobban meg legyenek győződve arról, hogy nekik csak igazuk van, és az egyetlen biztos igazságot hirdetik.
Hát, szóval ez az önmutogatás, hát aki úgy ismer, és most már ugye elég sokan ismernek itt a különösen az utóbbi évek következtében, azok nem mondhatják rólam, hogy én egy ilyen nyüzsgő típus vagyok. Szóval akkor, amikor én azt mondom, hogy közösségbe tudok produkálni, az nem azt jelenti, hogy én ottan ha kell, hanem szerepellek, hiszen hát aki ugye figyeli az én tevékenységemet, hát most aztán olyan helyzetben vagyok, hogy orvérzésig szerepelhetnék, hogyha ilyen lenne hajlamom. Tehát, sőt, sokan inkább azt mondják, hogy visszafogottabb vagyok. Tehát ez az önmutogatás, ez valóban talán egy ilyen érzés, idézőjelben téve persze ezt az önmutogatást, hogy egyfajta kontroll, hogy szeretem mindjárt érezni, hogy a teljesítmény most jó volt, vagy nem volt rossz. Szóval türelmetlen vagyok ilyen szempontból a munka eredményével. Tehát nehezen tudom kivárni, hogy esetleg egy visszacsatolás később jön a teljesítmény után. Szóval szeretek túl lenni a dolgokon. Lehet, hogy ebből fakad ez a
mondjuk így önmutogatás.
Hát bizonyos politológusok azt mondják, hogy mégiscsak súroljuk egy picit a politikát, hogy azok az emberek állnak politikusnak, akik cselekvőképesebbek, mint mondjuk a kutatók, a tudósok, tehát, hadd fogalmazok egy kicsit nyersen, kevesebb bennük talán a kétely, vagy a kételyre való hajlam.
Valószínűleg ez így van, de akkor én legalábbis úgy érzem, hogy én nem tartozom e fajta politikus sok közé. Bennem elég sok a kétely. Szóval kifelé nem nagyon látszik szerencsére, és ezt már így sokszor visszaigazolva éreztem. Szóval elég magabiztosnak és határozottnak tűnök egy-egy szereplésnél, de én tudom belül, hogy mekkora feszültség van bennem most már hosszú évek után is egy-egy közszereplés előtt. Hogy még mindig vannak, különösen, hogyha esetleg fáradt vagyok, még az országgyűlésben is, mikor fölállok, és mert több százszor álltam föl az elmúlt két esztendőben az országgyűlésben, még mindig elég sokszor összerándul egy kicsit a gyomrom, mikor megnyomom a jelentkezési gombot. Esetenként ebből vitáim is vannak még itt a barátaim, már a politikai barátaim között is, hogy én gyakran hangsúlyozom a dolgoknak így a másik oldalát. Akkor, amikor mások esetleg direktben céloznak meg bizonyos dolgokat, tehát én úgy érzem, hogy van bennem ilyen értelemben egy kettőség, hogy kifelé egy viszonylag határozott ember benyomását keltem, aki azonban belül igencsak szorongó típus.
Említette azt, hogy vannak politikai barátai. No, nem szeretnék ebbe belekötni, inkább az érdekel, hogy nem csupán politikai barátai vannak-e, egyáltalán eljut-e még a léleknek ahhoz az állapotához, amikor az ember Isten igazából ugye el tudja magát engedni. Tehát amikor nincsen álig nyakkendőben, öltönyben, és hogy mondjam, nem kell viselkednie.
Igen, azt hiszem eljutok. Nem sok ember van, aki előtt ilyen módon mondhatni levetkőzöm, de van, és ezek tulajdonképpen azért jól eső percek, vagy fél órák, vagy órák, amikor az ember olyannal tud kommunikálni, akinek nem kell a dolgok egyik meg a másik oldalát is mondani, mert ha egyet mondok, akkor ő tudja, hogy hozzá gondoltam-e a másikat, vagy nem. Már pedig ugye kint a nyilvánosságban, az ember a nyilvánosságban nem nagyon hagyhat kételyeket egy-egy kijelentése után, és ezek a beszélgetések, amikor ilyen értelemben tényleg elengedheti magát az ember, mert tudja, hogy a másik akkor is érti a mondandóját a maga egészében, ha csak ezt félig fogalmazza meg, ezek nagyon kellemes, és igazán ezek a pihentető percek, fél órák, órák.
Ezek szerint az elengedés az azt jelenti, hogy beszélget? Arról szó sincsen, hogy annyi ideje lenne, vagy annyi időt hagy saját magának, hogy elmenjen csavarogni, sétálni, körülnézni. Szóval teljesen céltalan, ha úgy tetszik, értelmetlen időtöltésre már nem is jut ideje?
Nem. Ilyenfajta időtöltésre sajnos nem jut időm. Meg ugye itt él az ember Pesten, meg elég ismert ebben az értelemben sajnos ahhoz, hogy egy ilyen céltalan csavargások esetén sem tud elvonatkoztani a dolgoktól, mert mondjuk szembe jön valaki, és akkor az rácsodálkozik, ránéz, és akkor az ember gondolja, na most gondolkozik az illető, hogy hol láttam én ezt a figurát, hogy szomszédom volt-e 20 évvel ezelőtt, vagy tegnap láttam a televízióban. Szóval ilyen értelemben, ha egyedül céltalanul csavarogna az ember az utcán, akkor sem tudna a helyzetétől elvonatkoztatni. De sajnos nincs is erre tulajdonképpen idő. Nincs is erre idő.
Úszni, sportolni, levegőn járni sincs ideje?
Hát sportolni, sportolok, azt lehet mondani, minden héten egyszer-kétszer mindenképpen teniszezem, télen is és nyáron is. Egyébként is nagyon szeretem a sportot, hogyha nem kelek föl nagyon-nagyon fáradtan, akkor még reggel tornázom is egy kicsit otthon.
Említette azt a szót, hogy közösség. No hát ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy sok emberben furcsa benyomások támadnak, hiszen annyiféle közösséghez tartoztunk, próbáltunk már tartozni, és hát sok ember csalódott ebben, és most pedig olyan világba kezdünk beleköltözni, ahol vannak, akik ezt a kifejezést gyanakodva hallgatják. Miféle közösségre gondol?
Bármennyire is meglepő, de én elsősorban munkahelyi közösségekre gondolok. Lehet, hogy nekem borzasztóan nagy szerencsém volt az életem folyamán, de azt kell mondanom, hogy nekem mindig nagyon jó munkahelyi közösségben sikerült dolgoznom, vagy hozta úgy a véletlen. Hát, hogy mondjam, az egyik legjobb barátom tulajdonképpen az én első főnököm. 30 év után is, és 20 év óta nem dolgozunk így együtt, és az egyik legjobb barátom mégis az első főnököm, munkahelyi főnököm. Hát azt hiszem, ezt kevesen mondhatják el magukról, tehát én, és azt is akkor is kimerem ezt jelenteni, hogyha a mai világban az, hogy valaki 13 évet mint apparátusbéli lenyomott a úgynevezett párközpontba, akkor is kimerem jelenteni, hogy jó munkahelyi közösségben volt részem, ahol én nem éreztem azt, hogy lakatot kell tenni a számra. És mindig, hát nem egyforma mértékben, de mindig volt azért nem lebecsülhető számú ember ebben a munkahelyi közösségben, akivel minden gátlás nélkül tudtam kommunikálni. Szóval én jól éreztem magam, én szívesen jártam be a munkahelyeimre. Úgyhogy számomra elsősorban ez jelenti a közösséget. Én tudom, hogy ugye egy most átrendeződő világunkban ezek a munkahelyi közösségeknek a jellege is át fog, azt hiszem, alakulni, hiszen a úgynevezett szocializmusban a munkahely nem egyszerűen csak értékteremtő valami volt, hanem szinte mesterségesen tervezett és gerjesztett szociális és társadalmi közösség is, amivel én egyetértek, hogy ezt le kell koptatni a munkahelyekről, mert idegen funkció tulajdonképpen. Tehát én számolok azzal, hogy a mai világban ezek a munkahelyek nem nagyon így fognak alakulni, de azt kell mondanom, hogy én nekem szerencsém volt ilyen szempontból, hogy az eddigi munkahelyeimet én tényleg közösségnek éreztem.
Ma úgy hirtelenében mégis önre szakadna valamennyi, az ön számára elegendő szabadidő, mit kezdene vele?
Hát azt hiszem, hogy nem tudnék vele mit csinálni, mert ezt azért mondom, mert egyébként sokszor jut eszébe az embernek, hogy abba kellene hagyni ezt az egészet, és valahová tényleg elmenne egy szigetre és egyedül lenni, és ehhez sokszor van nagy-nagy vágyam ilyesmihez. De nagyon jól tudom, hogy ha úgy adódik a dolog, hogy elmegyek nyaralni, netántán külföldre, kevesebb hír érkezik, 3-4 napig nagyon meg vagyok, nagyon jól érzem magam, úgymond a politika nélkül, de aztán idővel ez kezd egy kicsit idegesíteni, és úgy fölve, na, mi történt ezzel, azzal, hogy alakult ez az. Tehát sajnos nem tudok teljesen elszakadni ettől, amit csinálok. Ha szabad időm van, akkor olvasok. Olvasok, és most nem azt mondom megint, hogy itt valami feltétlenül szép irodalmat, hanem akkor megint a politikával foglalkozom, mert állandóan rossz érzésem van, hogy sok mindent nem látok át, sok mindent nem tudok, sok mindent nem olvasok el, amiről nekem tudnom kellene egy adott helyzetben, és akkor rossz lesz a teljesítményem. Tehát, hát olvasok.
A Szabad Európa Rádió 1993. május 16-án sugárzott műsorát hallották. Tamás Ottó beszélgetett Gál Zoltánnal, a Magyar Szocialista Párt akkori frakció vezetőjével. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.